Esti. Better work, better life.
Dob szerda. Váradi Júlia portré műsora a Klubrádióban.
Az anyának és fiúnak. Így ajánlja legújabb regényét, a Semmi művészet címűt Eszterházy Péter, akinek szinte egy időben jelent meg az édesanyját feltámasztó új könyve, azzal a pesti színházi bemutatóval, amelyet a Rubens, avagy a Nem euklidészi asszonyok című színművéből rendezett Szikora János. A Dob szerda, szerda este 9 és 10 óra között most Eszterházy Péter látja vendégül. Vele egyébként az irodalmon kívül még a közéletről is beszélgetünk.
A műsort a Budapest Autófinanszírozási ZRT támogatja. Közlekedési hírek.
Információink szerint a fővárosban a Széppölgyi út Lajos utca keresztszerződésében nem működnek a jelzőlámpák. Folyamatos viszont az Erzsébet és a Margit híd forgalma mindkét irányban. A Szent István és a Margit körúton sincs fennakadás. A Magyar Közút útinformtól tudjuk, hogy a 3-as főúton 60 és Gyöngyös között ma takarítanak, fűkaszával dolgoznak és az útpatkát is rendbe teszik, így fennakadásra számíthatnak a forgalomban.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra. Nem lesz tandíj Magyarországon semmilyen formában, mondta Hiller István szakminiszter. Végkielégítés nélkül távozik posztjáról a BKV vezérigazgatója. Vizsgálja a gyülekezési jog érvényesülését a péntek esti budapesti tüntetések kapcsán az ombudsman. Estig általában kellemes, változóan felhős időre számíthatunk 20 fokkal, reggelre 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap már borongós, délutántól esős napig érkezik. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Nem lesz tandíj Magyarországon semmilyen formában, jelentette ki a szakminiszter, miután találkozott a Fidesz alelnökével. Hiller István a rektori konferencia nyilvánosságra került elképzelései kapcsán úgy fogalmazott, március 9-én a tandíjjal kapcsolatban döntött az ország, és a népszavazáson született döntést a kormány és ő maga is végrehajtja. A fideszes Pokorni Zoltán szerint a jelenlegi költségtérítéses formában beszedett pénz szétterítése merülhetett fel, mint mondta, azon gondolkoznak a tárca körül, hogy azok is fizessenek, akik most ezt nem teszik meg. Vizsgálja az adóamnestia lehetőségeit, de nem akar egy kulcsos adót a kormány, jelezte a pénzügyminiszter az MDF javaslatára reagálva. Előzőleg Herényi Károly frakcióvezető bejelentette, hogy pártja nemzeti adóprogramot készített. Az általuk javasolt változtatások között említette az egykulcsos adó és az adóamnestia bevezetése mellett az örökösödési illeték eltörlését, az egészségügyi járulék jelentős csökkentését, továbbá az 5-12-25%-os három kulcsos áfa bevezetését, úgyhogy az alapvető élelmiszerek forgalmi adóját 12%-ra csökkentenék.
Az első pont egy egyszeri adóamnestia. Javasoljuk, hogy 2008. október 1 és 2009. február 20-a között minden magánszemély és vállalkozás számára tegyük lehetővé, hogy a múltban eltitkolt ügyeskedéssel, adóelkerüléssel szerzett pénzt, vagy ezen vásárolt vagyontárgyat 10%-os adó megfizetésével legalizálni lehessen. A második pont, ezzel egy időben, vagy ezt röviden követően vezessük be az egykulcsos 18%-os személyi jövedelemadórendszert, és ezzel párhuzamosan szigorítsuk az adó- és vagyonellenőrzéseket. A harmadik pont, 2009. január 1-től vezessük be a három kulcsos áfát 5-12-25%-on, A negyedik pont, továbbra is fontosnak tartjuk a haláladó eltörlését.
Veres János a pénzügyi tárca irányítója válaszában közölte, hogy az adóamnestia kapcsán még érdemes tárgyalni a szakértőknek, de az egy kulcsos SZIA szerintük igazságtalan helyzethez vezetne, ezért azt nem támogatják.
A magasabb jövedelműeknek, az átlagot lényegesen meghaladó jövedelemmel rendelkezőknek kedvezőbb lenne, míg kedvezőtlen lenne az alacsony jövedelműeknek és az átlagos jövedelmet el nem érőknek. Ilyen javaslattal mi bizonyosan nem fogunk tudni egyetérteni. Az adóamnestiával kapcsolatos felvetésre még azt tudom mondani, hogy többféle változatot vizsgálunk jelen pillanatban is. Azt gondolom, hogy más országok tapasztalatát figyelembe véve Magyarországon is érdemes végig gondolni, hogy milyen hatással járhat, milyen egyéb konzekvenciái lehetnek, és milyen lehet a kifehérítésre, illetve a gazdaság ösztönzésére, a gazdasági növekedés ösztönzésére kifejtett hatása egy ilyen típusú amnestiának.
A koalíciószakítás és a gazdaságpolitika volt a fő téma az SZDSZ elnöke és Sólyom László találkozóján. Kóka János ezután közölte, hogy bemutatta az államfőnek a koalíciós egyesség 2007-es kiegészítése óta meghozott kormányzati kompromisszumokat. Ezen túl elmondta múlt heti Romániát, Finnországot és Észtországot érintő körútja során az egykulcsos adóról és az adóreformról szerzett tapasztalatait. Hozzátett, hogy szóba került az előrehozott választások kérdése is, de az SZDSZ-nek nem célja ezt kikényszeríteni. Végkielégítés nélkül távozik posztjáról a BKV vezérigazgatója, nyilatkozta a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottságának MSZP-s elnöke. Somjódi Csaba beszámolója szerint a főpolgármesteri kabinet tudomásul vette Antal Attila újabb immár harmadik felmondási levelét. Eszerint a vezérigazgató végkielégítés nélkül a március végéig esedékes, 1,5 millió forintos havi munkabérével, illetve az azután járó táppénzzel távozik posztjáról. A tavaly évre megállapított 12 milliós prémiumára jogosult a cégvezető, aki az elnök ismeretei szerint a napokban már fel is vette ezt a pénzt. Vizsgálja a gyülekezési jog érvényesülését a pénteki budapesti tüntetések kapcsán az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa. Szabó Máté szerint nem zárhatók ki visszásságok az este kezdődött vonulásos, több helyszínes tiltakozások kapcsán. Ugyanakkor a Hollán Ernő utcai belvárosi jegyirodánál tartott demonstrációk során az ombudsman munkatársai nem észleltek olyan körülményt, amely a gyülekezési jog sérelmére utalt volna. Hírek legközelebb 3:30.
Időjárás jelentés.
Estig változóan fellős, de alapvetően kellemes időre számíthatunk, néhol akár 20 fokkal. Éjszaka beborul az ég, reggelre 6 fokig csökken a hőmérséklet, holnap többnyire erősen felhős idő lesz, délután és éjszaka már ismétlődő esőre számíthatunk a Dunántúlon. Erős, időnként viharos északnyugati szél fúj. Szerdától átmeneti hőmérséklet csökkenése van kilátás további esőkkel.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Óratrend.
Több oktatási intézmény vezető részvételével megalakult az oktatási vezetők szakszervezete. A szervezet feladatai között szerepel az érdekvédelmi tevékenység és a feszültségek csökkentése is. Vendégünk Somogyi László, a Berzsenyi Dániel gimnázium vezetője, aki az előkészítő bizottság elnöke. Szerdán 00:30-tól várja önöket a szerkesztő Bencsik Gyula.
A műsor támogatja a Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Kultúra Végén. Solidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora. Még több vélemény itt a Klubrádióban. A műsort az értelmiségi szakszervezeti tömörülés támogatja.
A szerkesztő Sós Éva nevében is szép napot kívánok a Solidaritás.hu hallgatóinak, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mai témáink: szigorítanák a munkáltatók a sztrájktörvényt, a szakszervezetek azonban elutasítják a kezdeményezést, a változtatáshoz kétharmados parlamenti egyetértésre lenne szükség, az okokat és a lehetőségeket beszéljük meg műsorunk első részében. Persze végre egy jó hír is akad a szakszervezetek házatáján, működhet a Hankook gumigyárnál a szakszervezet, az előzményekről és a következményekről lesz szó a belenyugvást nem is merő szakszervezeti vezetővel, majd röghöz kötve munkanélkül, vagyis dolgoznánk, de csak ott, ahol lakásunk van, illetve lakunk, máshová viszont nem megyünk. Miért nem változhat a magyar munkavállaló lakóhelyet, hogyha máshol állást, vagy akár jobb munkahelyet is találhat? Egy szakszervezeti vezetővel és egy foglalkoztatás politikai szakértővel próbáljuk megfejteni ezt a rejtét. Tartsanak velünk, már is kezdünk.
Solidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Éles vita volt az Országos Érdekegyeztető Tanács csütörtöki ülésén arról, hogy szükséges-e módosítani a sztrájktörvényt. A munkáltatói oldal törvényjavaslatra készül, a kormányzat szerint valóban szükséges megvitatni a témát, míg a szakszervezetek kategórikusan elutasítanának minden változtatási igényt. Vendégem a stúdióban Pataki Péter, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És itt van Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára is. Jó napot!
Köszönöm.
Először Dávid urat kérdezem, már nem először került napirendre a sztrájktörvény módosítása, a VOSZ a múlt héten határozottan kiállt a változtatás mellett, ezt a hírekben is hallhattuk többször, ezt az álláspontot erősítette meg a múlt heti OJET országos érdekegyeztető tanács, ahol immár a munkaadói oldal álláspontjaként jelent meg ez a bizonyos szándék. Mi ütötte ki most a biztosítékot?
Hát elsősorban az, hogy két tartósan veszteséges állami, illetve önkormányzati vállalat, akik ugye közszolgálatot látnak el a vállalkozások és a munkavállalók adóforintjaiból, egyszerűen bizonytalan közszolgáltatást nyújtanak, és azt gondoljuk, hogy egy rendkívül húzatos, szellős sztrájktörvény, amelyik 19 éves, nem tudja biztosítani azt, hogy legalább az alapvető, a minimum szolgáltatásokhoz hozzájuthassanak azok, akik ezt vastagon és többszörösen megfizették. Az, hogy kétharmados törvény, azt én olyan nagy problémának nem látom, bármennyire furcsának hangzik, mert azt gondolom, hogy főleg akár a mostani helyzetet, aktuális politikai helyzetet is nézve, mindkét kormánynak, mindkét lehetséges kormánykoalíciónak érdeke lehet az, hogy a közszolgáltatás Magyarországon ne bénuljon le. És ami miatt nagyon fontosnak tartjuk, hogy a sztrájktörvénye történjen valami, ez két dolog. Az egyik, ugye biztosan sokat fogunk róla beszélni az elégséges szolgáltatások köréről, de a másik, ami nagyon el kellene gondolkodnunk, hogy ugye a sztrájk alapvető célja, hogy a munkáltatónak gazdasági kárt okozzon. Azon túl, ezek a cégek már telehitellel és tele adóssággal és veszteséggel, de kár már van elég, de azt gondolom, hogy míg a munkáltatójának kárt okoz, hát azt mondom, hümmögve, de elfogadom, de egy országnak okoz kárt. Tehát itt a vétleneknek is kárt okoznak, nem csak magának a gazdálkodónak. És azt gondolom, hogy az egy lehetetlen dolog, hogy Magyarországot, Budapestet túszul ejtse néhány ezer, különösen nagy támogatással, elsőben a vasútnál, különösebben nagy támogatással nem rendelkező szakszervezet, illetve sztrájkoló, gondolja végig, több mint 25 szakszervezet van a vasútnál, és mindössze egy mondta azt, hogy sztrájkolni kell. Ugye ez nem meghatározó munkahelyi támogatottság.
Mindjárt kitérünk erre is. Volt jelentősége annak, hogy a vasutasok és a buszvezetők, BKV-sok egyszerre sztrájkoltak, az erőteljes fellépésükre értem ezt.
Hát én nem minősíteném, én inkább csak azt a megjegyzést minősíteném, amit a vasutas a VDSZ elnöke mondta, hogy véletlen az egybeesés, azért nem kellene az embereket hülyének nézni, mindenki pontosan tudta, hogy rácsatlakoztak.
Pataki úr, hogyha a szakszervezetek nem akarják módosítani a sztrájktörvényt, ezt egyrésztről értjük, hogy miért van, de mondjuk miért nem ítélik el közösen a sztrájkjoggal való visszaélést?
Hát egyrészt azt gondolom, hogy azt megítélni, hogy visszaéle valaki a joggal vagy nem, annak megvan a hivatalos fóruma Magyarországon, ez pedig a független bíróság. Ráadásul még külön munkaügyi bíróság is van Magyarországon, és valóban van olyan jogintézmény, illetve olyan döntése a bíróságoknak más ügyekben, máskor, ami úgy szól, hogy rendeltetés ellenes joggyakorlás, tehát nem azt jelenti, hogy nem jogszerű, hanem hogy a visszaélnek a jogszabállyal. Egyébként ezt mi is kezdeményezzük többször, például munkáltatói intézkedésekkel szemben, és nem egyszer, nem kétszer igazat is ad nekünk a bíróság, amikor formailag papíron jogszerűen járnak el, mégsem a jog szellemének megfelelően használják. Na most, hogy ez így van-e, vagy nem így van egy adott sztrájk ügyében, azt gondolom, hogy ennek megvan a fóruma, és ezt pedig akinek ez érdeke, és azt gondolom, hogy ebből a szempontból ez mondjuk a munkáltatói oldalé, akkor ezt a lépést neki kellene megtennie. Azért is érdekes így ez a kérdés, mert maga ez a sztrájktörvény, ugye ez a legrövidebb törvényünk, ha én jól tudom, ez összesen
ez egy oldal,
ami szándékosan ekkora. Tudnék, alapból kell kiindulni, hogy a sztrájkjog az egy alkotmányos munkavállalói alapjog. Nem is a szakszervezetek joga, hanem a munkavállalóké. Most ahogy elkezdjük szabályozni, ez a műfajból következik, a szabályozás maga az mindig korlátozást jelent. És nyilvánvaló...
Vagy pontosítást.
Nem, az mindig korlátozást jelent, bocsánat. A pontosítás is korlátozást jelent abban az értelemben, a korlátot, hogy valamiféle keretek közé vonja. Ez a törvény ezt megteszi. És ez a törvény egyébként szerintem egy nagyon jó törvény,
hát amelyik
azt mondja, én azt gondolom, hogy nem kéne, mert azt mondja bizonyos esetekre, amik ugye speciálisak, ez például a közszolgáltatások esete, azt mondja, hogy itt ugye az elégséges szolgáltatásról a felek megállapodnak, és azt mondja, hogy a sztrájkot jogszerűen az elégséges szolgáltatások keretében
lehet. De a probléma az, hogy most nem tudtak megállapodni.
Na most az elégséges szolgáltatásról. Ezzel én egyetértek, csak akkor egy szempontot szeretnék mondani. Ugye mindig felvetik a munkáltatók, hogy ez így nem jó, tessék beleírni a törvénybe valamiféle korlátozást, hogy minimum mennyit kell teljesíteni a munkavállalóknak. Vagy hogy kötelező legyen, maradjunk ebben, az a másik felvetés, kötelező legyen megállapodni, és csak akkor jogszerű a sztrájk. Két eset van. Az egyik, a szakszervezetek azt mondják, hogy nulla a szolgáltatás, nyilvánvaló ebben nem fognak megállapodni, nem lesz jogszerű a sztrájk. Na de van ennek egy másik oldala is, a munkáltató azt mondja, hogy 95%. Ezt pedig a munkavállalók nem fogják elfogadni, és megint nem lesz jogszerű a sztrájk. Tehát ha például egy ilyen kötelező elemet előírna a törvény, akkor a munkáltató kezében lenne egy olyan eszköz, hogy soha nem lenne sztrájk, hiszen ő nem hagyná, hogy megállapodjanak. Azért mondom, hogy nagyon óvatosan kell felvetni az ilyen változtassuk meg a jogszabályt ötleteket.
Mindjárt megkérdezzük Dávid Ferencet, hogy ő ezt hogyan gondolja. Az biztos, hogy azt lehet mondani, hogy minden harmadik vonat induljon csak el ma, de azt nem lehet mondani, hogy csak minden harmadik sérültet lássák el az orvosok. Tehát általánosítani biztosan nem lehet, nagyon nehéz meghatározni az elégséges szolgáltatás esetében, hogy mi a követendő.
Főleg, ha meg se próbáljuk, akkor biztos nagyon nehéz.
Mit javasol?
Mi egyébként többfajta lehetőséget elnök úr egyébként említette, de azért még, amit mondott, azért szeretnék csatlakozni. Én egyébként nagyon sok mindent elfogadnék abból, amit mondott, csak nem mondta végig, de az étén egyébként elmondta. Hogyha Magyarországon lenne egy olyan tárgyalási kultúra, olyan kapcsolat lenne a munkaadók és munkavállalók köz, hogy ez nem ilyen elmérgesedett helyzethez vezetne, akkor én azt gondolom, hogy nekem nem is szabadna beszélnem erről a dologról. De egyelőre az elmúlt 3,5 hónapban 4 vasutas sztrájk volt. Kinek lehetett volna érdeke, hogy megállapodjanak az elégséges szolgáltatások mértékében? A munkaadónak biztos, hogy érdeke volt. Tehát ki hiúsította meg? A szakszervezet. Lehetséges, hogy nem akart megállapodni, és itt van vitám elnök úrral, hogyha ez a kultúra nincs meg, ha ez a szándék nincs meg, ha szándékos károkozás, én annak nevezem, akkor bizony sajnos a magatartás formát a szabályozni kell. Gondolj végig, hogyha Magyarországon mindenki tudná, hogy körülbelül 90-nel lehet hajtani, akkor nem kéne az országoton kiírni a 90-es táblát, de miután senki nem tartja be, ezért ki kell írni és meg kell büntetni. Tehát bizonyos magatartásformákat igenis szabályozni kell. Azt én is érzem annak a nehézségét, amit elnök úr mondta, hogy az elégséges szolgáltatásra tönkre lehetne tenni ezt a dolgot, de lehetne más módon is ezt csinálni. Van olyan rendszer is Nyugat-Európában, hogy például a szakszervezet kitűzi a sztrájkot, és egy előzetes gyors normakontrollral meg lehetne állapítatni az adott esetben, hogy mi a minimális szolgáltatás. A bölcs kádit megkérdezni egy perén kívüli eljárásba, hogy szerinte például a BKV esetében mi? Azt mondja, hogy mondok egy számot, ha 1000 busz van, ki kell állni 250-nek, és akkor arra a sztrájkra vonatkozik. Amit nem fogadok el, hogy ez így jó, hogy most van, és válaszolatlanul ezt el kell fogadnom. Ez egy lehetetlen állapot. Jövő pénteken majd megtudjuk, hogyha létrejön, hogy milyen lehetetlen állapot. Ja, bocsánat, e pénteken. Tehát azért mondom, hogy szó nincs arról, hogy az alapvető jogokat korlátoznak, és még egy mondat elnézést, elnök úrtól kérek elnézést, hogy ha a sztrájk alkotmányos jog, ezt én elfogadom, na most a mozgáshoz való jog is alkotmányos jog, a tulajdon működtetéséhez való jog is alkotmányos jog, itt egy alkotmányos jog, több más alkotmányos jogot sért, már pedig ezt nem teheti.
Pataki úr, a közlekedési információk után tud válaszolni.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Ügyes Bajos. Minden csütörtökön délelőtt 10 órától itt a Klubrádióban. Műsorvezető László B. Katalin.
A problémák megoldását a Budapesti Elektromos Művek Nrt. Támogatja.
Közlekedési hírek.
Az állami autópályaügyelettől tudjuk, hogy az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldal 134-es kilométerénél még mindig tart a baleseti helyszínen, és itt csak a belső sávon lehet haladni, de már nincs torlódás. Az M0-as autóúton erős a forgalom, de fennakadás baleset nem nehezíti az előrejutást, az M1-es, M7-es közös kivezetőjén is erősödő forgalom mellett még folyamatosan lehet közlekedni. Az M3-asra információink szerint ugyanez elmondható. Jól járható az Árpád, a Margit, illetve az Erzsébet híd a fővárosban mindkét irányban, a Róbert Károly körúton és a Flórián tér felől sem tapasztalható fennakadás az Árpád híd felé.
Ingatlanpiac. Lakásárak, szabályok, trendek. Mit érdemes építeni? Minden kedden délelőtt 10 és 12 óra között Ingatlanpiac. Műsorvezető Törtei Takács Krista. Reklám.
Teleött a fiúnapot kívánok.
Itt vagyok a reptéren, küldjön nekem egy taxit.
Rendben, 5 perc.
De fix transferárral kérem.
Rendben, 5 perc.
De sok a csomagom, kombi legyen.
Rendben, 5 perc.
De légkondis legyen.
Rendben, 5 perc.
De kiállási díj nélkül kérem.
Rendben, 5 perc.
Jó.
Uram, már csak 4 perc.
Mert ha taxi, akkor teleött taxi. 5-555-555.
Elindult a geotermikus energiára alapozott távfűtőrendszer kialakítása Boly városában. Az Európai Uniós támogatású program várhatóan június végén zárul. Hárs Józsefet, a település polgármesterét kérdeztem a projekt részleteiről.
Boly város önkormányzata egy végig kutatófúrás eredményét szeretné hasznosítani, amelynek eredményeként a településen a 2,5 kilométerre levő kútban 83 fokos termálvíz van, és az összes intézményünket gyakorlatilag egy projekt keretében szeretné távfűtéssel és projekt melegvízzel fűteni, és a használati melegvíz ellátást is erről szeretnénk biztosítani. A mi intézményeink mellett még a Baranya megyei önkormányzat tulajdonában működtetésében levő fogyatékos személyek otthonát is a termálvizes rendszerre kívánjuk rákötni.
Hol tartanak jelenleg a munkálatok?
Jelenleg ott tartunk, hogy az ugye két kutat kell fúrnunk, az egyik út az már elkészült, a másik út az jelenleg most a utolsó fázisában van. Ez párhuzamosan ugye kiépítettük a hőközpontokat, és a belterület pedig már készült a távvezeték is. Vissza van még ugye a utakat elérő távvezeték, az még 2 kilométer, illetve annak a villamos energiaellátása, a szabályzás technika, kútházépítés, stb. Tehát van még munka vissza, úgy gondolom körülbelül 55%-os készültségen vagyunk most.
Mi az elsősorban a jelentősége, a környezetvédelmi pozitív hatásai, vagy a város is érzékelni fogja, hogy anyagilag mondjuk ez kedvezőbb?
Mindkét cél természetesen, nem elhanyagolandó természetesen a gazdasági része a dolognak, hisz ugye azért a villamos energiát rendben, hogy használunk, de gyakorlatilag a víz az rendelkezésre áll, és ugyan kiemeljük a vizet, és ugye egy másik úton keresztül, amelyet most készítünk, visszasajtoljuk ugyanabban a rétegbe, tehát gyakorlatilag a vízkészletet nem használjuk, csak a hőenergiát kívánjuk lenyerni. Ez mellett természetesen nagyon komoly a környezetvédelmi rész, a legvégén körülbelül 800 000 köbméter gáz szeretnénk kiváltani évente.
Hárs József polgármesterrel beszélgettem.
Az interjú az Európai Unió támogatásával a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készült.
Reklám hangzott el. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Már is folytatjuk a beszélgetést, hol tartottunk, igen, ezt már hallhatják a hallgatók is. Dávid Ferenc fejezte be a beszélgetést. Semmi gond, Pataki úré a szó viszont, hogy reagáljon az előbb elhangzottakra.
Én azért továbbra is azt gondolom, hogy ha vannak is ilyen tapasztalatok, akkor nem biztos, hogy rögtön a törvényhez kell nyúlnunk.
Mert hogy arról beszélgettünk, hogy változzon-e a sztrájk törvény,
igen,
vagy sem.
Hogy maga a törvény változzon. Én azzal egyetértek, hogy egy értelmes párbeszédben üljünk le, és tapasztalatokat próbáljuk értékelni. Már csak azért is, mert itt most nagyon erősek az indulatok az elmúlt hónapok konkrét eseményei miatt, viszont ha egy kicsit hosszabb időtávban nézzük meg, hogy hogyan is működik Magyarországon a sztrájk törvény, ki hogyan él ezzel a jogával, akkor azért nem hiszem, hogy ennyire fekete lenne a kép, sőt meggyőződésem, hogy nincs ezzel baj. Tehát én úgy tudok fogalmazni, hogy ha felelősen
használják... Dávid úr fogalmazott úgy, hogy ha térdre kényszerítik az országot, akkor baj van.
Igen, de az igazság, hogy volt már máskor is olyan vasutas sztrájk, amikor bizony megállt a dolog. Volt elégséges szolgáltatásról megállapodás, ez nem is volt sok, és ettől ugyanúgy nagyon sok helyen ez gondot okozott. Ez egyszerűen így van a közszolgáltatásokkal, de egyébként, ha megnézzük Európát, akkor van egy olyan tapasztalat, hogy az elmúlt időszakban elsősorban ezeken a területeken vannak ilyen sztrájk mozgalmak, és sajnos az is igaz, hogy ezek sokkal több embert érintenek, mint ha mondjuk egy munkáltatónál van konfliktus, és ott helyben van ilyen sztrájk.
Amit Dávid úr még felvetett, hogy lehessen mondjuk munkaügyi bíróságtól előzetes véleményt kérni arról, hogy jogos-e vagy jogtalan a sztrájk, ez hangzott el még a közlekedési információk előtt. Egyetértene ezzel?
Nem tudom, ezt érdemes végig gondolni, hogy ez mit segít, vagy mit nem segít a dolgon, ez ugyanúgy van. Én azt gondolom, ahogy Dávid úr említett, de ugye, hogy én már ezt mondtam több helyen, meg nyilatkoztam is, hogy kultúra kérdése is, már a tárgyalási kultúra.
De van most
ilyen kultúra? Szerintem van. Van. Az, hogy most konkrét szakszervezetés, ugye itt a vasút hangzott el, és ott is a VDSS, Meg kell mondanom, személy szerint nekem sem tetszik az, ahogyan ők, hogy úgy mondjam, élnek, ahogy ők mondják, a sztrájk törvény adta lehetőségével, hogy hiszen egy sztrájkot folytatnak folyamatosan, csak mindig szüneteltetik és újra elkezdik. Én azt gondolom, hogy itt a felelős magatartáshoz az is hozzátartozna, nem a vasút miatt, nem a munkáltató miatt, hanem az utasok miatt, és a mondjuk más munkáltatók miatt, akiknek azért én is azt gondolom, hogy az nem járja, hogy vasárnap délután 3-kor tudják meg, hogy másnap reggel műszakkezdésre nem érkezik meg senki. Tehát azért én azt gondolom, hogy ez nem törvénykérdése. Tehát, hogyha korrektek a felek, akkor ilyennek nem szabad előfordulnia. Ezt én legalábbis szakszervezeti vezetőként biztos, hogy nem engedném meg magamnak.
Most a BKV esetében volt egy olyan furcsa helyzet, hogy nem volt teljesen egyértelmű, hogy ki a munkáltató, hiszen egy kicsit így tovább passzolták a segítség kérését. Tehát a BKV kért támogatást az fővárosi önkormányzattól, ők viszont a kormányhoz fordultak, aztán a labda visszakerült. Tehát ilyenkor mi a helyzet, amikor ennyire nem tiszta, hogy ki a munkáltató, ez az utóbbi sztrájkokra egyre inkább jellemző?
Hát először is jogi szempontból teljesen egyértelmű, hogy ki a munkáltató, a vasútnál a magyar államosok, a tulajdonos kérdése
Egy ilyen helyzetben hogyan lehet együtt működni?
Önkormányzati tulajdon az egyik, a másik állami tulajdon. Tehát áttételesen valóban az állam munkáltató, de egyben persze végrehajtó hatalomként is megjelenik. Én önmagában ezt nem látom problémának,
Nem okoz az egy ilyen bizonytalan helyzetet?
Hát annyiban nehezebb a dolga ilyen esetben a munkáltatónál, hogy a tulajdonossal, amik a végrehajtó hatalom, folyamatosan egyeztetni kell, hisz a feltételeket nagyon szigorúan megszabja. És mind a két esetben hol egy önkormányzati költségvetés, hol egy állami költségvetés szabja meg, hogy meddig lehet engedni a nadrágszíjon. De én visszatérnék azért az elnök úr mondani valahogy, mert én is ott érzem, ahol nekünk kereskednünk lehet és beszélgetnünk kell. És megismétem. Tehát az a baj, hogy az elmúlt időszakban az bizonyosodott be, hogy ez a kultúra sajnos nem elégséges. És ezért gondoltuk azt, hogy törvény, de most rögtön hozzáteszem, az országos érdekezésen is felmerült, hogy elképzelhető, és ebben teljesen nyitottak vagyunk, hogy nem kell a törvényt módosítani, ha ennyire fáj, már szerintem olyat is lehetne rajta módosítani, hogy ők is jobban megtalálják magukat benne. Például a sztrájktöréssel kapcsolatos kéréseket lehet-e törvényben szabályozni, és az nem biztos, hogy rossz egy szakszervezetnek. Tehát visszatérek arra, hogy ha az ET-ben meg lenne a csapatban az az affinitás, hogy egy megállapodás keretében hozzunk egy ajánlást, hogy legalább mondjuk egy ilyen nagy vállalatnál elővesse a munkaadó, és azt mondhassa annak a szakszervezetnek, hogy mi az érdekegyezett tanácsba kötöttünk egy megállapodást, hogy így illik a sztrájkot lebonyolítani. Én azt gondolom, hogy már ez is egy nagyon komoly előrelépés lenne, csak egyféleképpen nem megy, ahogy múlt csütörtökön, mert a szakszervezetek közölték, hogy akkor nem hajlandók tárgyalni. Hát így nem tudunk éppen megállapodást se hozni, a törvénymódosítás meg még nehezebb lesz így keresztül.
Patak úr, ennyire fáj?
Nem, ez nem fáj, vagy nem fáj kérdése, hanem ez, ahogy én mondtam, határozottan az volt az álláspontunk, hogy nem szükséges törvényt módosítani. A konkrét problémákat persze beszéljük meg, találjuk meg a megoldást.
A kultúrán változtatni
kell. De nem kell ezen törvényhez nyúlni mindenáron. Egyébként is nagy baj az Magyarországon, hogy egy csomó dolgot törvényen akarunk elintézni, ami nem törvénykérdése. Azért ehhez a tulajdonos, nem tulajdonoshoz ki a megcélzott közeg. Szeretnék hozzátenni valamit. Van egy furcsa helyzet. A sztrájk, mint klasszikus munkavállalói eszköz, az bizony akkor alakult ki, amikor ez föl se vetődött, mert a tulajdonos meg a munkáltató ugyanaz volt. Ganz Ábrahám, a Weissmanfréd ott volt, övé volt a gyár, meg a Hoffer traktorgyár, az a Hofferé volt, és akkor a sztrájk az ellene irányult. A versenyszférában ez a mai napig is nagyjából így van, most leszámítva a nagy multikat, ahol ugye aztán már ilyen többszörös áttétel van, de tulajdonképpen azért ott a munkáltató és a tulajdonos az egy helyen van. Hát az állami vállalatok esetében azért érdekes ez a történet, mert ugye ahol állami cég van, lásd MÁV, ráadásul ugye itt mindannyian tudjuk, hogy elég rendes költségvetési függőség van, ezért ugye mindig megszólítatik az állam, megszólítatik a kormány, és óhatatlanul ebből következően megszólítatik a politika. És ebből a szempontból ezek a sztrájkok mindig mások átpolitizálódnak óhatatlanul. A BKV esetében ugye még cifrább a helyzet, hiszen ugye van egy munkáltató, akinek ugye ráadásul most éppen még munkáltató jogkör gyakorló is, ugye éppen csak van ideiglenesen. A fölött van egy fenntartó, ugye az önkormányzat, és van mögötte még egy költségvetés is. Igen. A tulajdonos egyébként az önkormányzat, tehát a fővárosi önkormányzat. Innentől kezdve számomra elég érdekes ez a játék, amikor a fenntartó önkormányzat, ahogy viselkedik ebben a történetben, úgy maga mögé mutat, hogy ja, hogyha nektek bajotok van, akkor a költségvetés. Ezért mondom, hogy ez egy összetettebb kérdés, de a munkavállalónak magának,